Jó reggelt kívánok nektek, sziasztok! Milyen hónap van most? Szeptember? Szeptember 7-én hajnali 4 óra 6 perckor megszületett Schlingloff Benjamin Mark, az elkövetkező korok egyik uralkodója, az örökkévaló Isten egyik szentje. Egy nagy hatalommal, bölcsességgel és szeretettel bíró férfiú, aki egyenlőre még csak ilyen pici, és állna lefejel. Nem tudom, tudjátok-e milyen az, amikor itt tartod a kicsit, és így csinál fel, hogy aztán megint így. Nagyon aranyos. Ugye te megláttam, és azt mondtam, Úristen, Yoda inkarnálódott. Hányan láttátok a Csillagok háborúját? Oké. Okay. Yoda mester kicsiben. Tessék? Hát egész jó, nem? Normális, úgy értem. Az előbb mondtam Pásztor Borcinak, hogy a gyerek megszületett, és mi felsírtunk. Nem, teljesen jó. A következő idézet, innen a WC-ből jönnek ezek, tehát, hogy ha szeretnétek egyfajta természetes bölcsességet felszívni, akkor a férfi WC ilyenkor reggel egy nagyon jó hely. És az előtér, igen, a férfi WC előttere. Oda nem mehettek be, hát ez a megint Isten bölcsessége, hogy a... Igen.
Tükörrel, nagy tükörrel.
Úgyhogy Pásztor Borci idézett, azt hiszem Franktól, ami valahogy így nézett ki, hogy a gyerekek tökéletesen rám hasonlítanak, de szépek. Vagy nem? Vagy csak szépek, igen. Tehát, hogy... És erre Pásztor Borci mondta, hogy Isten bölcsessége, hogy szép feleséget adott nekünk. Így a gyerekeiknek van esélye, igen. Úgyhogy férfiak, bizakodjatok. Tényleg csak annyit, hogy amennyire Zoé születése rázós volt, bizonyos szempontból, nem más szempontból igen, annyira azt hiszem most minden ilyen könnyen ment, ez ilyen ajándék, ilyen, mint hogyha minden le lett volna zsírozva, vagy nem is tudom, mintha Isten közben járt volna, és tényleg a 1:30-kor ébresztett engem Encsi, és 4:06-kor a baba már megvolt. Tényleg nem sírt, tehát ugye megszületett, egy-egy nyekkent, és azóta nem hallottuk a hangját. Reméljük van neki. Nem, azért. De úgy tűnik, hogy jó gyerek lesz, ugye szülőbarát. Mert az, hogy jó, az relatív, tudod, mit jelent jónak lenni. Az isteni definíció erre az, hogy csak Isten jó. Nekünk meg kell térnünk, úgyhogy... De szülőbarátnak tűnik, és... Tényleg nem tudom, hogy meséltem-e már az utolsó hónapokat a költözéssel. Nem meséltem erről semmit.
Fél mondatokat.
Oké, tehát még mielőtt megtudtuk, hogy Benjamin jön, azelőtt is elég világos volt, hogy költöznünk kellene. Bár a ház, ahol eddig laktunk, egy nagy áldás volt, és nagyon hálásak voltunk érte. Istennek tényleg egy csoda volt egy belvárosi kis lakásból kiköltözni egy kertes házba. Nagyon jó áron, nagyon szép helyre, tehát tényleg hálásak voltunk, de így lakva kiderült, hogy a ház egy légteres, ami a Zoé megszületésével egy nagyon intenzív élményé vált, ami valami olyasmit jelentett, hogyha az egy légteres azt jelenti, hogy a Gyurival mondjuk a nappaliban beszélgettünk volna, mondjuk sokat nem voltál. Nem voltátok nálunk sokat. De egy pár szó voltatok, igen, de átéltétek az élményt, hogy Danival mondjuk lent beszélgetek a nappaliban. Encsi, elment már reggel vásárolni? Mire az emeletről Encsi válaszol, igen, elmentem. Tehát, hogy tökéletes akusztika, tényleg hibátlan, de az életet bizonyos szinten stresszessé teszi, főleg egy olyan kislány mellett, aki amikor elalszik, mindenki hálás, és reméli, hogy ez így is marad. Egyetem, hogy alszik. És hát ugye költöz nyitni szerettünk volna, vagy úgy gondoltuk, hogy hát ha az Úr ad nekünk egy új helyet, bár hálásak vagyunk ezért is. És ugye hogy van ez? Ez ilyenkor ugyan az ember hitben elindul, ugye? Tehát az ember imádkozik érte, lehet, hogy elköltöztetsz minket, és akkor úgy csend van, vagy olyan, hey, persze, tehát ugye ez van a levegőben. De hogy aztán tényleg elköltöztete, az egyetem nem írta ki a felhőkre, ez ilyenkor úgy néz ki, hogy az ember hitben elindul. Ami azt jelenti, hogy Uram, úgy gondolom, hogy el fogsz költöztetni minket. Úgy gondolom, hogy eljött az ideje, és ezt te kezdeményezted, és te meg is teszed. Bár nem írtad ki a felhőkre, rád néző meggyőződésben elindulunk, és hogyha tévedtünk volna, akkor ez útközben kiderül. Akkor megállítasz, akkor ellehetetleníted, akkor nem történik meg. De mi most úgy megyünk, mint akiket te vezetsz, és birtokba veszünk egy új házat. Nem. 8 hónapig mentünk, és nem vettünk birtokba semmit. Elmehetnék most ingatlanosnak. Tehát, hogyha Budapest környéki ingatlant akarsz venni, én vagyok a legjobb ember. Mindegyiket láttam, mindegyikre alkudtam, tudom melyiket mennyiért lehet megvenni. Le tudom neked rövidíteni a 8 hónapos utat 2 napra, ugye, te meg tudom neked mutatni 3 nap alatt a legjobb házakat Budapest környékén, a legjobb áron. Oké? Okay? Ebből pénzt is lehetne csinálni, hogy ha akarnátok házat venni. A Gyurinak már a felét mutattam. Jókat mutattam? Jókat mutattam. De tényleg, tehát leszűrtem az egész kínálatból a legjobbakat, top minőség, hihetetlen áron. Tehát olyan áron tudok neked luxus házat mutatni, amennyire lakást nem tudsz venni Budapesten. De megvenni egyiket se vehettük meg. Nem tudom, ezt értitek-e? Tehát, hogy volt talán 5, ami 6, amire azt mondtuk, hogy ez az. És nem, egyik se volt. És az volt az egyik szorító tényező, hogy ugye Encsinek egyre nagyobb volt a pocakja. És mi úgy számoltuk, hogy mennyi idő kell ahhoz, hogy az ember beköltözzön, hogy minden nyugi legyen, hogy aztán ne dobozok között kelljen megszülni a kicsit. A feleségemnek ehhez nem volt kedve. Én vállaltam volna. De ő ilyen maradi és konzervatív módon rendet és békességet szeretett volna maga körül. Úgyhogy a végére... És bocsássatok meg, hogy egy kicsit így mesélek, de a végére így egy kicsit elkeseredett. És talán én is nem keseredtem el, én újra gondoltam. Azt gondoltam, hogy lehet, hogy még sincs itt az ideje. És sokat tanultunk ez alatt, a 8 hónap alatt, és hálás vagyok Istennek ezért az élményért, de lehet, hogy még sem megyünk. És egy utolsó kört futottunk még, hogy akkor ne vegyünk, hanem béreljünk. Oké, mert eddig is béreltben laktunk. És egy kört futottunk, egy egynapos kört. És egy héttel később már nyírtuk a füvet az új ház dzsungelében. És tényleg csak a bizonyság ennyi, hogy nem egyszerű megfogalmazni. Egy nagyon-nagyon mély, nagyon-nagyon alapvető tanulság van benne. Valami, ami többet változtatott a hozzáállásomon, mint talán bármi eddig. Okay, nagyon érdekes, tehát most kell nagyon figyeljetek, mert valami olyasmi történt, ami többet változtatott a hozzáállásomon Istennel, az élettel kapcsolatban, mint talán bármi eddig. A megtérésem az ekkora dolog volt. És ez nem azért van, mert most olyan nagy dolog történt, talán csak most ért be. De a tanulságot lehet benne, számotokra is. Nem egyszerű küzdelem, nem egyszerű dolog az, amiről beszélek. Egész életünkben azt tanultuk, hogy magunknak kell megharcolnunk mindenért. Többféle ember van. Van olyan, aki inkább ilyen laza, a felelősség egy nehéz dolog a számára, nem annyira hordozza. Aztán vannak emberek, akik ilyen felelős típusok. Én azt hiszem, hogy az eredményes élettalálkozón talán ők vannak többségben. Azok, akik inkább több terhet vesznek a nyakukba, többet vállalnak, mint mások. Cselekvő emberek többnyire ilyenek. És mi cselekvő emberek nagyon tudjuk, hogy nagyon felelősek vagyunk, és nagyon tudjuk, hogy nélkülünk a dolgok nem történnek meg. Hányan érzitek ezt így, vagy éreztétek ezt már így? Oké? Azért többen. És a világ is ezt tanítja nekünk. Azt mondja, hogy légy profi, készülj fel, harcolj meg a dolgokért. És néha keresztényként keressük, hogy van ez. Tehát, hogy akkor hol az egyensúly? Mit tesz Isten, és mit kell tenned neked? De azt gondolom, hogy nem ez a nagy kérdés. Nem ez a nagy kérdés. A nagy kérdés az az, hogy rámered-e bízni magad valaki másra. Rámered-e igazán mélyen bízni magad Istenre. És emögött, tehát ennek a megnyilvánulása a harcban van. Harcolsz-e még? Én nagyon sokáig mondtam azt, hogy Uram, bízom benned. És harcoltam még. Nem tudom, értitek-e? Bízom benned, de az imáim valójában úgy hangoztak, hogy legyen meg az én akaratom a mennyben, amiképpen a földön is. Az imáim úgy hangoztak, hogy figyelj, Uram, itt van az, amit képzelek, és remélem megáldod. Itt van az elképzelésem, segíts megvalósítani. És persze vezess, hogyha másképp gondolnád. És persze Isten olyan szelíd, olyan nagy lelkű, és azt mondja, hogy megáldom, persze, gyere. De a lényeget nem érted. A lényeget nem érted. Az élet ennél sokkal több, az élet ennél sokkal gazdagabb. És ez úgy hangzik, hogy az én akaratom a tiéd helyett. De nem fogok harcolni veled. Ugye, te ne érts félre, nekem nincs kisebbségi komplexusom, ahol meg kell, hogy legyen az akaratom. De a te életed csodájának, a te életed gazdagságának, a te életed az én akaratomban van. És ismeritek ezt az üzenetet, és ez úgy van, hogy amikor fiatal voltam, hol van? Gyuri biztos milyen mondja, hogy ez hol van. Amikor fiatal voltam, felöveztem magam, és oda mentem, ahova akarok. Most megöregettem, más övesz fel engem, kinyújtom a kezemet, azt hiszem az van előbb, kinyújtom a kezemet, más övesz fel engem, és oda megyek, ahova nem akarok. És én emlékszem rá, hogy ez a vers nagyon hamar így kiötlött nekem. Tehát ugye ezt én észrevettem, és emlékszem az érzésre is, nem szerettem ezt a verset. Értitek? Nem szerettem. Ugye, remélem, sose fogok megöregedni. Mert én övezem fel magam, és oda megyek, ahova én akarok. És persze Istennel, és majd Isten vezetésével, de az alap gondolat az az volt, hogy enyém a felelősség, én tervezek, nekem kell tennem, és remélem, Isten jön velem. Vagy Isten majd vezet úgy, hogy az én akaratom úgy alakul, hogy az övé legyen, de a lényeg az, hogy ez a feladás, ez a tényleg bízhatok Istenben, ez egy nehéz dolog. Ez egy tényleg nehéz dolog. És a mód, ahogyan kibújunk ez alól, olyan sunyi, hogy magunk se vesszük észre. Oké? Magunk se vesszük észre. És azt vettem észre, hogy Isten két módon tanít engem. Három módon, oké? Az egyik az elmélet. Itt ülünk, katedra, eredményes élettalálkozó, bibliaiskola, gyülekezet, a pásztorunk prédikál, tanít, kategóriák, a Biblia rendszerezett tanai, és Isten ismerete. És ez az az üzemanyag, ami alapján a gondolataim elkezdenek irányba állni. De ez elvi tudás, ez olyan, amellyel nagy fejem lesz, de a szívem még nem biztos, hogy nő vele. Ez olyan, amivel értek dolgokat, de még nem biztos, hogy élek dolgokat. És amikor az ember nagyon sokat tud, de abból keveset él, az egy elég frusztráló helyzet. Az nem az életélmény, amit keresünk. Ilyen teológusok szoktak kiégni egy idő után, ilyen teológusok szoktak megkeseredni egy idő után, cinikusakká válni, mert azt mondják, hogy mindent tudok, és semmi nem működik. A vallásos ember sokszor ilyen, ugye? Pufogtatja a Biblia verseit, törvénykezik, ítélkezik, és az élete nyomorult. Csak rá kell nézni, az élete úgy, ahogy van, csak egyszerűen nyomorult. Nem az, hogy... Tehát ugye, csak ilyen életet ne kelljen élnem, ez a bizonysága, miközben... Oké? Tehát És Isten hűséges, hogy ne hagyja meg a tudást ezen a szinten megsavanyodni. És két dolgot tesz még. Tüzet gyújt a fenekem alá, ez az egyik, amivel tanít. Nehézségekkel tanít, és erről sokat beszéltünk. És a másik, amit észrevettem, hogy áldással tanít. Megmutatja a jóságát. Úgy értem, nem megmutatja a jóságát. Ez olyan, mintha na most, ez a gyerek még most se tanult, mert csinálok vele valami jót, hát ha abból tanul valamit. Nem. Isten csak önmaga. Ő az, aki. És ahogy bánik velünk, ahogy egyszerűen önmagát adja, a lelkünk formálódik. De ebben a szeretetében, ebben a kicsit katonai, kicsit szigorú, kicsit nem is tudom, tényleg eredményorientált szeretetében két fajta dolog az, amin úgy rajta kapjuk magunkat. Az egyik, hogy nehézségben vagyunk. És a nehézségben meglátjuk, hogy Isten milyen erős velünk, hogy mennyivel több ő annál, mint a hétköznapokban gondoltuk. Hogy most, amikor a lelkem azután kiállt, hogy uram, ugye most mondom, hogy uram, mert zuhanok, most mondom, hogy uram, mert bajban vagyok, és egyszer csak, és ott van, ugye nem egyszer csak ott van, hanem eddig nem nyújtottam ki a kezem, ezért nem tudtam, hogy ott van, most kinyújtom, és ott van, és micsoda, és Isten erős velem, és Isten megfog a zuhanásban, sőt, a zuhanásból emelkedést csinál, és az élet az, hogy én bízom Istenben, és csodás, a nehézségek annyit adnak nekünk. És aztán észrevettem, hogy Isten másképp is csinálja. Az életemben volt néhány dolog, amiről még gyerekkoromban álmodtam. Ezek ilyen férfi dolgok, oké? Okay? Jelentéktelenek igazából, ilyen részletkérdések. Nem, az életnek nem nagy kategóriái, de mégiscsak, főleg a világi modellben, ezek azok a mérföldkövek, amiről, oké, okay, azt mondod, hogy nem vagy sikeres, hogyha 30 éves korodra nem csináltad meg az első 1 millió dollárodat, nem írtál legalább egy bestsellert, és nem tudom. Tehát van, oké, ez egy ilyen sablon. Hányan értetek ezzel együtt? Hányan vagytok 30-ak, és nem írtatok még bestseller könyvet? Oké. Lúzerek vagytok, lúzerek. Tessék, még van 20-szál vele, Balázsa, 20-szál vele, még van esélyed. Az 1 millió dollár, az se egyszerű, mondjuk, na mindegy. Oké. De mondjuk ezt így, hogy mi nem vagyunk egyformák. Mindannyiunk lelkének vannak ilyen sajátságai, kérései. El tudom képzelni, hogy van mennyasszony, aki örülne egy gyémántgyűrűnek. És van mennyasszony, aki nem örülne neki. Oké? Mert de örülne egy világ körüli útnak. Vagy most mit tudom én, bárminek. Oké? Tehát, hogy mindenkinek megvan a lelkének az a sajátossága, amire nagyon jól reagál, amiért hálás, amire azt mondja, hogy lehet az élet ilyen jó hozzám. Okay? És ezt láttam, hogy Isten ezeket ilyen módszeresen így odaadta nekem. Úgy, hogy nem kértem. Úgy, hogy ezeket én elfelejtettem már. Úgy, hogy ezek a tizenéves koromnak az álmai voltak, sőt, álmodni sem mertem őket, csak úgy azt gondoltam, hogy vannak emberek, akik az életben esetleg valaha, de én biztos nem. Oké? És Isten módszeresen ezt játszotta velem. Velem, velünk, a családunkkal, de most csak a maga nevében tudok beszélni, hogy amikor a legkevésbé voltam képes, amikor a legkevésbé voltam erős, amikor én a magam erejéből, aki gondoskodom magamról, és aki felelős vagyok, és akiről az előbb beszéltünk, tehetetlenné válik, akkor Isten ezeket így odaadja. Mint hogyha az erőfitoktatásnak valamilyen módszere lenne, ahol azt mondja, hogy te uralod az életet? Te éled az életet? Na gyerünk, mutasd meg, hogy mire vagy képes. Hadd lássam a bölcsességedet, az erődet, a hatalmadat. És aztán, amikor kifulladva fekszem, és semmire nem jutottam, tényleg semmire, akkor Isten azt mondja, hogy figyelj, hadd mutassak valamit, hogy ez hogy működik. Itt van ajándékba. És az ember kapkodja a fejét, és csodálkozik rajta, hogy ez hogy történt meg. És úgy történt meg, ahogy az életnek működnie kell. Az élet lényege a kegyelem. Az élet lényege a meg nem érdemelt ajándék. Nem tudom, érted-e? Meg nem érdemelt ajándék. Az élet ajándékba jön. És van benne felelősségünk, cselekszünk, de nem az ajándékért, hanem Istenért, Isten miatt. Az amiatt, akik vagyunk, és minden egyéb ráadásba jön. És ezt olyan nehéz megtanulni, hogy értem, komolyan nehéz megtanulni. És csak ennyi, hogy a mostani költözésünk egy ilyen ajándék volt, egy ilyen gyűrű, egy ilyen gyémántgyűrű. Egy olyan házba költöztetett be minket Isten, amiről tehát nem az, hogy nem terveztük, vagy tehát úgy értem, soha nem gondoltam volna. Tehát ez egy olyan kategória, ami nem értjük, hogy kerültünk oda. És ott lakunk, utolsó pillanatban, az elkeseredés után, egy olyan konstrukcióban, ami tökéletesen az volt, amit szerettünk volna. Ugye, ahogy nézegettük ezeket a házakat, így rájöttünk, hogy ezt könnyű elszúrni. Értem, kiszúrsz magadnak egy házat, ahova a vagyonodat belerakod, és bebetonozod magad legalább 5-10 évre egy környezetbe, egy élethelyzetbe, amiről aztán kiderülhet, hogy tévedtél. El tudod ezt képzelni? Értem, elég nehéz eladni egy ingatlan manapság. Értem, ha vettél egyet, utána venni könnyű, csak aztán megint eladni nagyon nehéz lesz. Tehát mondjuk ott vagy valahol, mondjuk Piris Csabán, tegyük föl, a világ háta mögött, és kiderül 3 hónap múlva, hogy ez szinte hiba volt. Értem, normálisak vagyunk, mi kiköltöztünk a világ végére, ahol itt lakunk. És arra jöttünk rá, hogy milyen jó lenne kipróbálni. Értem, bérelni egy darabig, vagy valamilyen konstrukcióban, és aztán utána, ha bejött, akkor megvenni. Persze megvehetjük hitben is, uram, nem gond. De ha lehetne így, ez szuper lenne. És most ebben vagyunk, hogy értem, Isten az összes ajtót becsukta, az utolsó-utolsó pillanatig váratott minket, hogy amikor azt az ingatlant hozza, amit ő eredetileg tervezett nekünk, akkor így felismerjük. Ez az. Hogy értem, uram, lehetne? Ez tényleg ez. És mondom, egy héttel később nyírtuk a füvet, egyetem vágtuk a dzsungelt. Mert a ház olyan volt, hogy 5 éve nem lakták, hogy nem tudom mióta, és a természet visszavette, ami az övé. Úgy értem, tudod, egy ilyen nagy ilyen őserdő, és a tulaj azt mondja, ott bent van valahol a ház. Tényleg? És hogy jutunk be? Itt egy macseta. De én megyek előre, tudom. És 2 órán keresztül vágtuk a bozótot, míg eljutottunk a házig. Viccelek. De amikor a kertész megnézte a kertet, azt mondta, hogy az első fűnyírás legalább 100 000 forint. Oké? Derékig érő gaz, és sitál a nappaliban, és kellett hozzá egy kis hit azt mondani, hogy ide beköltözünk még szülés előtt. A tulajdonos első ránézésre eszement feltételekkel akarta adni a házat. Második felnézésre is. De nekünk tökéletesen megfelelt. Tehát, hogy értem? Oké, a lényeg az ez, hogy Benjamin megszületett hétfőn, békességben, kipakolva, belakva egy olyan helyet, ahol látogassatok meg minket. Ez Isten csodája. És jó, lehet, hogy nem olyan nagy duranás, de nekünk az, oké? Okay? Tehát, hogy amit jelenthet egy ilyen megvalósult, álmodni sem mert álom. Oké? Okay? És mindemellett azt mondom, hogy ez az életnek csak a részlete. Ez semmi. Ez csak ez olyan, mint amennyit egy gyémántgyűrű jelenthet egy mennyasszonynak. Tehát attól, hogy ott a kezén a gyűrű, attól még mosogatni kell, attól még sír a gyerek, attól még az élet kérdései azok, amik és az élet kérdései a körül kell, hogy forogjanak, ami a lényeg. De csak ez a dolog, hogy tudni, hogy olyan Istenünk van, aki ismeri a szíved kéréseit. Oké? Okay? Aki ismeri a szíved kéréseit. És gondja van rá. Oké? Okay? Ami neked már szinte jelentéktelen, mert már túlléptél rajta. Nem túltetted meg, túlléptél rajta. Arra ő még emlékszik, és neki még fontos. És miközben a világot váltja meg, és miközben az élet igazán nagy kérdéseivel harcol, készít fel téged, és mész előre, a gyűrűt sem felejti el. Oké? Okay? Mit jelent ez? Mi az üzenet? Ugye te elmebeteg vagy, ha nem bízol Istenben. Ez az üzenet. Ugye elmebeteg vagy, ha visszatartod az életedet. Ugye te elmebeteg vagyok, tényleg, és az vagyok, és az voltam. És egy mértékben most is az vagyok, és ez is leszek a jövőben, mert ha őrizgetem az életemet. Oké? A dolognak így kell kinéznie. Legyen meg a te akaratod. Itt a földön. Amint a mennyben is. Uram, az én életemben, oké? Az én életemben, az én mindennapjaimban legyen meg a te akaratod. A tiéd. És ez nem egy vallásos ima, amit el kell mondanod, hanem egy pragmatikus ima. Halld a szavaimat. Egy pragmatikus ima, egy sikerorientált ima, egy mániákus, eredményorientált embernek az elkeseredett imája. Mert nincs több eredmény, nincs jobb körülmény, nincs jobb az életedben, ami jöhet, mint hogy meglegyen Isten akarata. Ezt érted? Ezt érted? Ami most velünk történt, azt én nem tudom megcsinálni. Az megcsinálhatatlan. Ezt értitek? Ez megcsinálhatatlan. És megtörtént. És mi ezt így csináltuk, az életünk nagy dolgait mindig így csináltuk. Uram, ha te nem mész elől, mi nem megyünk. Értem? A te akaratod legyen meg. Ezt így csináltuk. És csodás volt az eredmény. Csodás volt az út, a 8 hónap izgalmas volt. Klassz volt a feszültség, és csodás volt a végkifejlet. De hány olyan területe van az életünknek, ahol nem így csináljuk? Ahol azt mondjuk, hogy és aggódunk, és gond van, és kicsit perelünk Istennel is, mert az életünk még nem úgy alakul, ahogy mi terveztük. Ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy Uram, itt van egy helyzet, és nem tudom, mit gondoljak róla, de legyen meg a te akaratod. Hadd nézzek rá minden nap úgy, hogy a te kezed van ezen, hogy te tanítasz engem ezen keresztül, hogy te fejlesztesz, viszel valamit valami felé, amiről nem is tudjuk, hogy mi lesz, de csodás lesz. Legyen meg a te akaratod. Az élet lényege, hogy fogom a kezedet. Az élet lényege, hogy bízom benned. És ha nem így van, ha nem ez, akkor ha sikeres is vagy, ha jól is megy az életed, ha üdvösnek is látod, a csodáról, a lényegről lemaradtál. Lemaradsz újra meg újra. Nem érdemes. Nem érdemes. Annyival több az, amit ő készít, és ahogy ő készíti, mint amit te el tudsz érni. És mondok még valamit. Sokkal finomabb. Oké? Ezt értsd. Mondjuk azt, hogy ezért a házért én harcolok meg. Oké? Küzdök érte 10 évet. Módszeresen, céltudatosan, Istennel is szembeszállva. És a végén megszerzem. Oké? Keserű. Rossz az íze. Nincs benne békesség. Ugyanaz a harc van benne utólag is, mint előtte volt. Értitek? Nem jó. Nem áldás. Nem jó. Nem tesz hozzá. Elvesz az életedből. Mert nem biztos. Mert én szereztem meg, és az én kezemből bárki kicsavarhatja, nem tudom, értitek-e? De ha Isten csinál valamit, akkor ahhoz nem lehet hozzátenni, és nem lehet elvenni. Ha Isten csinál valamit, akkor az rendben van, az megkérdőjelezhetetlen. Nem tudom, értitek-e? Az megkérdőjelezhetetlen. Isten ide költöztetett minket. Pont. Hogy jó lesz-e vagy sem, hogy lefelé megy, vagy fölfelé, ki tudja, nem tudom. De ez így van jól. Ez az életünk. Isten ide hozott minket. Pont. Lesz-e pénzünk a rezsire? De ki tudja, úgy értem, mi közöm hozzá? Isten hozott ide minket. Neki van köze hozzá. Biztos lesz. Vagy ha nem, akkor az is egy érdekes élmény lesz. Úgy értem, értitek? A dolog a helyén van, és senki nem lehet el belőle. Csak Isten, és ha ő elvesz belőle, halleluja, úgy értem, megint történt valami. Az élet így élhető, az élet így a helyén van. De ha én mozdítom ki a dolgokat a helyükről, és én hordozom őket, és én csinálom, akkor az élet mindig verejtékes. Akkor az átok, amit egy Mózesben Ádám kapott, az bizony mindennapi realitás, verejtékkel eszem a kenyeremet. De ezt Krisztusban ez feloldódik. Krisztusban, az új szövetségben ez feloldódik. Mert kegyelemben eszem a kenyeremet. De a régi természetem verejtékkel akarja. A régi természetem visszaugrik a régi harcba. Előhúzza a macsetát, a szájába veszi, és beugrik a harcoló tömeg közé, és úgy gondolja, hogy megtette a kötelességét. nem kell már. Nem kell, új életünk van. Úgyhogy Benjamin tökéletes időben érkezett, és egy új otthonban fog felnevelkedni. És láttuk Isten dicsőségét. És minden reggel, amikor felébredek, látom. Kinézek az ablakon, és látom. Beülök a kocsimba, és látom. Ránézek a gyerekemre, és látom. Gyűrűk vannak mindenütt. Istentől. Sokkal jobb így, mint hogyha én harcolnék meg értük. Mondom, én a harcos. Oké. Okay. Gyuri, tiéd a szó.
Ez nem lehet hozzáadni, se elvenni belőle, mint a Sanyi mondott, az egész. Úgyhogy, ja, imádkozzunk. Higgyünk már a kólánkat, és menjünk haza. Nem? Ja, oké. Okay. Csak hadd köszönjük meg, Urunk, azt a sok csodát, amiről a Sanyi beszélt, amit ő látott, de mi is láthatunk rajta keresztül, és hiszem, hogy a saját életünkben is ugyanezt. És köszönjük, hogy felnyitod a szemünket, köszönjük, hogy engeded látni a valóságot úgy, ahogy azt te látod, a helyes nézőpontból, ahol tényleg merhetjük ezt mondani, hogy ne a mi akaratunk, hanem a tiéd legyen meg. És merhetünk olyan döntéseket hozni, amelyek hitbeli döntések, amelyek nem a láthatókra alapulnak, hanem a meggyőződésekre, a te kijelentésedre, a te szeretetedre és kegyelmedre. Amit tudunk rólad, amit már megtanultunk rólad, és amit te hűségesen a körülményeken keresztül alkalmazásba szeretnél vinni. Úgyhogy én is nagyon hálás vagyok Sanyiért és minden itt lévő emberért, a kegyelmedért, Uram, a csodákért, amiket engedsz látni, és tényleg sokkal több csoda van, mint mi azt észrevehetnénk. És ott van egy karnyújtásnyira tényleg, de csak adj nekünk egyrészt hitet, adj nekünk bátorságot, megértést, hogy mennyire szeretsz, hogy kimerjünk nyúlni, hogy fel tudjuk emelni a szemünket, és lássuk mindazt, amit te elkészítettél. Köszönjük neked, Uram. Áld meg a mai alkalmat, hogy eddig is tetted, és hadsz néhány rövid gondolatot, azt is köszönjük még, Uram. De ha ennyi lenne, akkor már annyit kaptunk, Uram, hogy azzal mehetünk, és ezen gondolkodhatunk. És add, hogy ne menjünk el úgy, vagy ha elmegyünk, akkor ezt ne felejtsük el, amiket hallottunk. Uram, hozd ezt vissza, hozd ezt alkalmazásba, és merész dolog kérni, de hozz olyan helyzeteket, ahol kihívod a hitünket, a bizalmunkat, és megtanítasz minket arra, hogy ki vagy te, hogy milyen szerető és milyen kegyelmes Isten vagy. Köszönjük neked, Uram! Te drága nevedben kértük és imádkoztunk. Amen. Jó. Nekem csak egy vagy két Biblia vers jutott eszembe, ahogy a Sanyi beszélt, és az egyik az a... Hol van? 1 Korintus 2, 9, ha jól tudom. Nekem az akkor ugrott be, illetve akkor tanította Isten ilyen nyilvánvalóan, mielőtt megházasodtam, amikor Isten adott nekem egy ajándékot, a feleségem. És akkor ez a vers ilyen nagyon sokat mondóvá lett. Előtte is az volt, de akkor még inkább. És valahogy ez ugrott be, hogy amit szem még nem látott, fül soha nem hallott, amit emberi képzelet még soha ki nem talált, olyan dolgokat készített Isten azoknak az embereknek, akik szeretik őt. És ez valami, nekem ez valahogy, amiről a Sanyi beszélt az előbb, az így ebbe így összpontosul, hogy olyan dolgokat látunk, tapasztalunk, élünk minden nap, vagy élhetnénk minden nap, amiket Isten készített nekünk, és amik a természeti szem számára láthatatlanok, amik az embernek, aki csak el van foglalva azzal, hogy harcoljon, és tegye a mindennapi dolgát, ami egyébként persze önmagában nem probléma, de ha ez a fókusz egész életében, akkor lemarad erről, a csodáról, amiről itt beszél. És az a vers végén az, akik szeretik őt, az azt jelenti, hogy mert ez egy nehéz dolog most. Jó, akkor én ki vagyok húzva a listáról. Én nem szeretem Istent. Rám ez nem vonatkozik, ugye? De hál' Istennek, hogy Isten ezt egyensúlyba rakja. És a Róma 5-ben is beszél erről, illetve 1 János 4-ben, hogy a szeretet, hiszem 1 János 4-17, hogy a 18, a szeretet az nem az, hogy te szereted Istent, hanem hogy ő szeretett előbb téged. És azt, hogy ő szeret előbb téged, és te erre mondasz egy halk igent, megnyitod magad ennek a szeretetnek, tudod, ez elég. És Isten azt mondja, ez az ember, ez szeret engem. Ez az ember elfogadja a szeretetem. Úgyhogy Istennek csak ennyi kell, egy akár egy halk, lehet ez persze hangos is, egy igen kell neki, hogy fogadd el a szeretetet. És azok a dolgok, amiket még nem láttál, még meg se gondoltál, ugye, amire így nem is számítottál, hogy ilyen megtörténhetne, jó értelemben is, és most csak a jó értelemben leszem, és persze történhet rossz is, de nem rossznak hívnám, inkább kihívásnak, mert nem rossz. Minden a javunkra van ugyanis. Oké, az olyan dolgokat készített Isten ezeknek az embereknek, akik szeretik őt, akik már tudják, hogy Isten, vagy legalább egy módon, egy valamilyen módon szinten már megtapasztalták, hogy Isten egy szerető Isten. Ők megnyílhatnak erre, hogy lássák a láthatatlant. Ez a kiváltság, ez nem csak a Sanyié, hogy ezeket lássa, és erről is beszélt pont, hogy ez ott van mindannyiunk életében. És ez azoknak a kiváltság, akik Istent szeretik. És ugyanezt mondja a Róma 8:28, hogy Isten mindent a javára használ annak, akik szeretik őt. De hogy ez a lényeg, hogy aki szereti Istent, az, aki csak mondott egy igent neki, és mond nap mint nap egy igent, hogy Uram, köszönöm, hogy szeretsz, és enélkül a szeretet nélkül egy lépés sem megyek tovább, nem akarok, és nem érdemes. Ez az ember, ha mond egy ilyen igent, ha elfogadod ezt, akkor látsz olyan dolgokat, amiket emberi szem nem látott, emberi fül még nem hallott, és emberi képzelet még soha el nem képzelt, vagy legalábbis a tiéd. És a másik vers, az nem kell oda lapoznotok persze, a Róma, nem Róma, Zsidók 5, bocsánat, Zsidók 13:5. Te azt mondja, igazából idéz 5 Mózes 31:6-ból, mert soha el nem hagylak, vagy lehet így mondani, soha nem hagylak cserben, és nem hagylak magadra. És azt ugyanaz az Isten mondja, aki az előbbit. Kell egy kis bátorítás nekünk, hogy így elinduljunk, hogy így kimozduljunk ebből a kényelemből, amiben így bele tudunk ülni. Az én kis saját életem, az én kis saját kis bocsánat, kis szemétdombom, amit én kapirgáltam össze az életbe, és olyan jól el vagyok rajta, és nekem nem kell, ezt sem tudom képzelni, hogy az élet az lehet más. Ki kell mozdulni. És ugye a bárány olyan, a Bibliában használja példaként a bárányokat, mert a bárány az olyan, ugye, hogy legel, de maga alatt lelegeli a füvet, és kész, és ha nem terelik odébb, akkor éhen hal. És egy másik, ha egy kis gödörbe bele borul, megbotlik és bele borul egy ilyen mélyedésbe, és a hátára borul, akkor nem tud felállni. És mind a két esetben a pásztornak kell vele foglalkozni, hogy odébb terelje, illetve hogy talpra állítsa. És egy érdekes dolog ez a 23. Zsoltárban van, hogy amit Isten használ, hogy odébb tereljen minket, azt mondja, a két pulikutya terelget minket, inkább azt mondanám, hogy van az egyik az ő kegyelme, másik az ő igazsága, vagy szeretete, oké. A kettő összefügg, és igazából az egy gyakorlatilag. De az ő kegyelme az, ami minket így odébb terel. És a szeretetéből mondja azt, hogy most kicsit menj tovább. Én akarom, hogy tovább lép az életbe. Akarom, hogy el tud fogadni azokat a kincseket, amiket én készítettem neked. Ott vannak. Én készítettem neked. 1 Korintus 2.9. Én készítettem neked kincseket, de picit mozdulni. Szeretném, ha mozdulnál. Azt mondja Isten, a saját képemre teremtettelek. A szabad akarattal. Azt akarom, hogy vedd birtokba azt, amit neked adtam, amit neked akarok adni. És ugye ez a Józsué könyvében van, ez egy nagy példa gyakorlatilag, erről szól, hogy Józsué vezetésével Izrael meghódít egy olyan földet, amiért most ugye az arabok vitatkoznak velük, illetve perelnek velük gyakorlatilag, és nem akarják elismerni őket. Nem tudom, tudtátok, hogy minden arab útlevélben bele van írva, hogy az ország világ összes országában érvényes kivéve Izrael. Például én egy pakisztáni útlevelet láttam, és ez volt beleírva. Mert nem akarják elismerni. És lehet, hogy ez jön kívülről, hogy hé, ez mi? Ez nem is a tiéd. Hé, ez semmi. De ezt Isten adta nekem, és Isten tartja meg. És igen, mi lesz a rezsivel? Uram, tudod, mi lesz a sok ellenséggel, aki vissza akarja szerezni tőled ezt a földet? Nézd meg Izraelt. Ott van, most újra, mert meg lett ígérve, és garantálom, hogy az ott is fog maradni. Akár Irán, akár Szaúd-Arábia, akár Kína jön ellene, Izrael nem fog elbukni, mert meg van ígérve, hogy mindenható Isten évezredekkel ezelőtt megérte nekik, hogy ez a föld az övék, és az övék is marad örökké. Úgy értem, amíg ez a föld létezik. Úgyhogy olyan Istenünk van, aki ha ígér valamit, azt betartja. És itt ez az ígéret is, hogy soha nem hagylak cserben, és nem hagylak magadra. És aztán itt jön erre a válasz. Az Úr megsegít engem, nem félek, ember mit árthat nekem. Isten megsegít engem, nem félek, ember mit árthat nekem. Nem kell félnünk. Ha valamit kaptam, ha valamit elfogadtam Istentől, akkor ezt a Sanyi már olyan jól mondta, hogy az az enyém. Úgy értem, azt nem az én erőm adta, tehát nem az én erőm fogja megtartani. Nem, és ez egy felszabadító dolog, hogy nem én vagyok az, aki ezért verítékes munkával, keserű szájízzel megdolgoztam, hanem, és nem is tudom élvezni, hanem ezt kaptam, és azért kaptam, hogy hálaadással élvezzem. Ugye ezt mondja Kolossé 3 végén a Biblia, hogy azért kaptam, hogy hálaadással élvezzem, és nem kell, tudod, aggódnom. Ha Isten tovább akar vinni, akkor tovább fogunk menni, ugyanígy örömmel, és hittel, és látással a szívembe, de megyek tovább. De tudod, de élvezem, amin van. Az utat is élvezem, ha odaérek egy részcélhoz, mondjuk így azt is élvezem. mert sajnos nagyon sok ember nem tudja élvezni az utazást, mert csak a célra néz, és csak a célt, úgy értem, a célra néz, de a cél beteljesülésétől várja a boldogságot. De ez egy hiú remény, egy hiú ábránd, egy déli báb, mert odaér, nem talál semmit. És, de nekünk olyan ígéreteink vannak, amik, tudod, amiken állhatunk, amikbe kapaszkodhatunk, és amiket újra és újra felidézhetünk, amikor döntések elé kerülünk, amikor reggel felébredek, hogy Uram, itt ez a nap, és mit csináljak? Lehetek már részt? Hozhatok döntéseket, amiket, tudod, hitben hozok meg? És azt mondja, igen, én nem hagylak el, nem hagylak cserben, és nem foglak a magadra hagyni. Úgyhogy nekem ez jutott eszembe erről, és visszanézve is ezt látom, hogy nem bánok meg, nem bántam meg semmit, amit lehet, hogy világi szemmel, vagy egy természeti szemmel ostobaság volt meghozni egy döntést, de meghoztam, és Isten mellett döntöttem, és aztán az életem elindult egy bizonyos irányba, és nem bántam meg egyet sem ezek közül a döntések közül, és ez is egy nagyon ilyen különleges dolog, úgy értem, nagyon sokan bánkódnak a világban, hogy bárcsak ez lett volna, bárcsak az, ugye az emberek idős korukban főleg akkor kezdenek visszagondolni, hogy bárcsak így lett volna, bárcsak akkor így döntöttem volna. De jó úgy élni, tudod, akár 30 évesen, akár 40, 50, 60 évesen is, hogy nem bánom meg azokat. Mert tudom, hogy van egy ilyen Istenem, tudom, hogy ő a javamat akarja, tudom, hogy ő vele mehetek, ő vele lehetek bátor, és még egy fontos, hogy ő vele sohasem késő akár újra kezdeni. Ha egy nagyon, nagyon nagy stressz, vagy trauma, vagy tragédia ért, tud, hogy Istennel soha nem késő újra kezdeni. Minden nap egy új nap, minden nap egy új lehetőség, az előző nap elmúlt, minden napra elég az ő kegyelme, az ő gondviselése, és soha ne ébredj úgy, hogy vége, hogy nincs tovább, tönkrement az életem. Nem. Te nem mondhatsz ilyet. Isten kezében van az életed. Csak ő mondhatná ezt, de ő nem fogja ezt mondani, mert ő tudja, hogy milyen potenciál van benne. Nem benned alapvetően, hanem benne és a ti kapcsolatotokban. És oké, még egy mondat innen a 8. vers Zsidók 13-ban, hogy mert Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. És ez garantálja, hogy ezek az ígéretek, és amik itt le vannak írva, ezek változhatatlanok. Nem tudom, tudjátok-e, de például a hindú bölcsességi könyveket folyamatosan bővítik és újraírják, és folyamatosan változnak, mert igazítani kell a korszellemhez, igazítani kell a modern világhoz. Ugyanígy a Mormon könyvét, a Jehovák könyvét, azt hogy hívják, az új világfordítású Biblia. Folyamatosan újrafordítják, igazítják, tekergetik. De egyedül ez a könyv az, ami az első fejezetétől az utolsóig megáll. Csak is ezért, mert a mi Istenünk, aki ezt írta, vagy leíratta emberekkel, embereken keresztül, az ugyanaz, az soha nem változik. Ő tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. És az ígéreteit betartja. Ő nem ember, hogy hazudjon. És ez jó. Jó tudni, jó látni, jó élni. Jó élni így az életet. Hogyha nehézség van, akkor bízhatok benne, hogy ő a javamat akarja, és ő ezt használja, és ad erőt benne, és ott van velem, és ez számít a legtöbbet. Ha pedig áldásokat kapok, és igazából mindenre lehet úgy tekinteni, mint áldás, akkor megnyugtatod, akkor pedig tudok hálás lenni. És nem azt mondom, hogy ezt az én kezem, ezt az én erőm szerezte, az én okosságom, az én bölcsességem, hanem tudom azt mondani, hogy ezt Isten szerezte nekem, kegyelemből, ajándékba. És ez jó. Oké. Oké, akkor csak egy rövid imával lezárjuk. Köszönjük, Uram, hogy szóltál, köszönjük a bizonyságot, amit hallottunk most a Sanyitól, a tanulságot, ezt az örökkévaló bölcsességet, amelyet te megosztottál velünk. Köszönjük a szavaid, kérünk, hogy írd ezt a szívünkbe, emlékeztess rá, Szent Szellem, újra és újra, és hadd éljük ezt tényleg, Uram, ez az imánk, hogy hadd éljük át, és éljük meg mindazt, amit már tudunk rólad, és amit most tudtunk meg rólad. És imádkozok azért, hogyha itt valaki van úgy, hogy még nem ismer téged, nem ismeri azt az Istent, Jézus Krisztust, akiről beszéltünk, vagy itt hallgatja esetleg majd felvételről, bárhol a világon, és nem ismered még Jézust, akkor kérlek, hogy fogadd el őt, de ez persze a te döntésed, és ő hív, és ő kér, ő könyörög neked, hogy gyere hozzám, és mindaz, amit szerettél volna, de soha nem tudtad megszerezni, azt én ajándékba adom kegyelemből, és a legnagyobb dolgokat, és most nem csak az anyagiakra gondolok, hanem tényleg a legnagyobb dolgokra, a kegyelemre, a megbocsátásra, egy szeretetre, amely nem változik. Ha tényleg akarod, és biztos, hogy akarod, csak nem biztos, hogy még tudod egyértelműen, akkor csak mondd igent, mondd azt, hogy köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten, hogy kifizetted a bűneimet, hogy megbocsájtottál, és részévé teszel ennek a kapcsolatnak, ennek az életnek, amelyről itt az előbb is szó volt. És ha elmondtad, és hoztál egy döntést, hogy ez kell neked, az élet, a megbocsátás, Jézus Krisztus áldozata, amely kifizette a bűneidet, akkor örök életed van, és Isten magáinak tekint örökre, soha nem veszítheted el. És csak növekedj, csak gyere, csak fogadj el Istentől minél többet továbbra is. És köszönjük neked, Uram, és még egyszer köszönjük a kegyelmet, köszönjük a hűséged, amely soha nem múlik el, és nem hagy el minket, nem hagy magunkra. Te nevedben imádkoztunk, Atyához, drága Jézusunk. Amen. Amen.
Van még 5 percetek egy gondolatra? Ahogy Gyurit hallgattam, az jutott meg az eszembe, hogy egy új tan.
Új tan.
Fogalmazódott meg bennem. Viccelek, ez nem tan, csak egy gondolat, és talán lehet az üzenetnek, lehet ez a címe. Gyémánt gyűrűk Istentől. És azt gondolom, hogy nagyobb jelentősége van, mint gondolnánk. Az Ószövetségben Isten azt mondta a zsidóknak, hogy a törvényt, az ő parancsolatát írják fel az ajtófélfára. Írják a homlokukra, vagy kössék a csuklójukra. Miért mondta ezt? Nehogy elfelejtsük. De hogy felejthetné el az ember Istent? Hogy felejthetné el a jóságát? Furcsa, nem? Megfeledkezhet-e egy anya a gyermekéről? És Isten azt mondja, hogy mi mégis megfeledkeztünk róla. Talán Jeremiásban mondja? Hogy? Ézsaiásban mondja. Képesek vagyunk elfelejteni Istent. Ha nem is őt magát, de a jóságát. Képesek vagyunk, és ez egy furcsa jelenség, megszokottá válni. Képesek vagyunk valami különlegeset, a csodát, a hétköznapiság, a közönségesség, az értéktelenség szintjére zsugorítani. Nem tudom, el tudod-e képzelni, hogy a világ leggazdagabb embere, a legsikeresebb embere, a legtiszteltebb embere frusztrált ürességben él, panaszkodással teli szájjal. Mert megfeledkezett róla, hogy mi az övé, és milyen van, és elfelejtett hálásnak lenni. Elfelejtett nagyra értékelni. Elvesztette az arányérzékét. Az, ami őt hálával kellene, hogy megtöltse, az közönségessé vált. És ez egy olyan képessége az embernek, amely nagyobb ellensége, mint talán bármi más. A hálátlanság. A szüntelen többre vágyás. Nem többre, másra vágyás. És ez rendben van, hálával. Hálával. Sokat beszéltem már erről, de hadd mondjam el újra. Vajon hány dolog, melyikből van több? Olyan dologból, ami nincs neked, vagy olyanból, ami van? Olyanból van több, ami nincs. Oké? Okay? Tehát, hogyha a fókuszod az, hogy mit nincs, akkor életed végéig panaszkodhatsz, életed végéig lehetsz frusztrált, életed végéig lehet egy ilyen kifosztottság érzésed, hogy az élet méltatlanul bánt velem, mert nincs ez, nincs az, nincs amaz. És sorolhat, és igazad van, tényleg nincs neked. És talán Pásztor Schellernek volt ez üzenete, nem tudom, hogy ha minden a tiéd lehetne, tényleg minden, ugye te minden, minden, akkor vajon szükséged van-e mindenre? Abban az értelemben, és nem abban, amiben most ugye te mondtad, mert tényleg minden az én, de abban az értelemben, hogy tényleg mindent birtokolnál, minden fölött diszponálnál, mindennek a javát élveznéd. Kell-e neked minden? Nem. Nem. Akkor te lennél Isten. Akkor te lennél Isten. Te nem vagy Isten. Nem vagy Isten. Mi bármelyikünket túlterhelné az a felelősség, az a kihívás, az a mennyiség, amellyel mindent birtokolnál. Oké? Okay? És ez a két szélsőség. Semmi sem a tiéd, mindig hiányzik, a másik pedig, hogy minden a tiéd. És az ember a kettő között élhet teljességben, a kettő között boldog, az Istennel való megfelelő kapcsolatban kerül ez a helyére. Úgyhogy, ha nincs szükséged mindenre, akkor a kérdés már csak az, hogy mire van szükséged. Mi az, amire tényleg szükséged van? És tudod, mit fogsz észrevenni? Azt fogod észrevenni, hogy ha Istenre bízod az életedet, az, ami körülvesz, az az, amire tényleg szükséged van. Azt fogod mondani, hogy mindened megvan. Viszont figyelj, vigyázz, mert a lelkednek megvan az a képessége, hogy megfeledkezik a gyémántgyűrűről. Ezt érted? Hogy valami közönségesnek tartja, hogy már nem veszi föl, oké? Okay? Hogy a gyémántgyűrűk ott rohadnak egy fiókban, és elfelejtetted őket. És tudod, nem a gyűrű a lényeg, a gyűrű semmi, a gyűrű egy borzasztó értékes ajándék, oké? Okay? Ami nem... Önmagában értéktelen, el tud, mit ér egy gyűrű? Na most komolyan mondom, mi a gyakorlati haszna egy gyémántgyűrűnek? Nulla, zéro, úgy értem, ha sok van belőle, hordani is kényelmetlen őket. Egyetlen egy jelentősége van. Az ajándékozóra emlékeztet. Okay? A férfi azért vesz gyémántgyűrűt a mennyasszonyának, mert azt én vettem neked. Okay? Én vagyok a te vőlegényed. Az én szeretetemről szól ez. Az én nagyra értékelésemről szól. Gyémánt gyűrűk Istentől, amelyek emlékeztetnek arra, hogy ő kicsoda neked a te életedben. Aki nem csak szeret, hogy az életét adta érted, nem csak szeret, hogy gondoskodik rólad, hanem szeret olyan mélységben, hogy a szíved kéréseire emlékszik. A szíved kéréseivel törődik jobban, mint te, és megadja őket idejében. Gyémántgyűrűk Istentől, hordanod kellene őket, keresned kellene őket, észre kellene, hogy vedd őket, és ez a gondolat második fele. Mik a gyűrűk? Hogyan jönnek az életedbe? Hogyan veszed észre őket? És hogyan történhet meg, hogy te úgy érzed, hogy a te életedben esetleg nincsenek? mert megtörténhet. Beszélhetek még erről egy picit? Oké? Még adjatok, 5 perc elég lesz. Egy új időszámítást fogunk bevezetni, a Schlingloff Sanyi féle 5 perc. Tessék? Igen. Oké. A következő. Isten a gyűrűket szabad kegyelméből adja. Nincs módszer rájuk. Nem tudom, érted-e? Nincs rá módszer. Hogyan manipulálom ki Istenből a következő gyémánt gyűrűt? Nincs ilyen. Nincsen. Mivel érdemlem ki? Hogyan leszek jó fiú, tudod, hogy én kapjam a gyűrűt? Nincs ilyen. A gyűrű Isten jelleméről szól. Arról szól, aki ő feléd, és nem rólad. Úgyhogy mindannyiotok számára, mindannyiunk számára ott vannak Isten gyűrűi, amelyek egyediek. Úgy értem, az én gyűrűm nem lesz jó neked, és fordítva, mert az neked szól. Rólad, a te lelkedet ismeri, téged szeret, a hozzád való viszonyát mutatja Istennek. Úgyhogy Isten szabad kegyelméből adja a gyűrűket. És lehet, hogy már kaptál, de nem vetted észre. Lehet, hogy közönségesnek tartottad. Lehet, hogy azt mondtad, hogy ez jár neked. Lehet, hogy az életedben vannak olyan értékek, amelyek gyűrűk Istentől, de te azt gondolod, hogy a magad keze harcolt meg érte. Vagy ez természetes. Vagy, oké? Nézd át az életedet, és keresd meg a gyűrűket, és vedd fel őket. Vedd ki őket a fiókból, porold le őket, és húzd fel az ujjadra. Oké? És emlékezz rá. Akárhányszor ránézel a kezedre, emlékezz rá, hogy ki adta ezt neked. És nem a gyűrű a nagy dolog, hanem az, hogy minden nap tudatában vagy az Istenednek. Hogy minden nap emlékszel rá, hogy milyen jóság, milyen nagy lelkűség, milyen hatalom őrzi az életedet. Oké? Erről kell, hogy szóljon. És aztán van egy második dolog, hogy van egy pont, amikor én lehet, hogy nem adnék több gyűrűt. De ez én vagyok, oké? De lehet, hogy ez hasonlíthat arra, amit Isten gondol. A hitetlenség az egy olyan pont, ahol lehet, hogy már nem gyűrűt adok, hanem nehézséget. A hitetlenség. Úgy látom, ahogy a Bibliát olvasom, hogy a zsidóknak megígérte Isten az ígéret földjét, oké? Kánaánt. És aztán 40 évig a pusztában vándoroltak. Gondolkozzatok el a történeten. Egy gyűrűt készített nekik, és aztán a pusztába kellett, hogy vigye őket. Miért? Hogy történhet ez meg? Ez úgy történhet, hogy megkapod az első gyűrűt, lehúzod az ujjadról, és azt mondod, ezzel akarod kiszúrni a szememet! És odavágod. Oké? Megkapod a második gyűrűt, és azt is eldobod. Megkapod a harmadikat, és azt mondod, hogy milyen Isten vagy te. A hitetlenség. És persze, ezt nem ilyen fröcskölő, alpári módon csináljuk, kifinomultabban csináljuk. Egy olyan finom módon, ahol azt mondjuk, hogy ó, Uram, te jó vagy mindenkihez. Hogy folytatódik? De én hozzám. Persze nem lehetsz, mert én nem vagyok elég jó. Ó, Uram, mindenkinek az életét megáldod. Engem persze nem áldhatsz meg, mert sorolod. Oké? Hitetlenség. Uram, az élet csodás veled, kivéve azoknak, akik a fekete listán vannak. Nem tudom. Mondjátok meg ti, hogy hogyan csorbítja meg az emberi lélek Isten jóságát. Hogyan kicsinyíti le, hogyan zsugorítja le, hogyan zárja be a saját kis dobozába, a saját kis kategóriái közé, a saját értékrendje közé Istent. Hitetlenség. Oké, hitetlenség. Hogy úgy élem a napjaimat, hogy nem számítok semmi jóra. Hogy úgy élem a napjaimat, hogy rosszat várok újra meg újra, és egy picit a lelkem mélyén Istent hibáztatom miatta. Isten hibáztatom. Ő a mindenható, az ő kezében van. Akkor miért nem keveredtem ki még ebből? Miért nem keveredtem ki még ebből? És figyeljetek, valami olyasmiről beszélek, amit én ismerek belülről. Oké? Ezt a hangot ismerem. Harcolj ellene. Oké? Ez az egyetlen harc, az egyetlen tusakodás, ami megéri. A hitért való tusakodás. Hogy figyelsz a gondolataidra, és egyes gondolatokról kijelented, hogy bár én gondolom őket, az én fejemen mennek végig, nem értek velük egyet. Ezek nem az én gondolataim. Uram, bízhatok benned. Uram, te jó vagy hozzám. És emlékszem a jóságodra. Emlékszem, legalább egyszer, legalább kétszer láttam. Két gyűrűt biztos kaptam már. Ezeket hordom, ezekre nézek. És ezekre nézve várom a holnapot. Uram, te jó vagy. És ez az igazság. Isten tényleg jó. Tényleg jó. Bármin visz keresztül, bármi az, amit át kell élned, a javadra van. Tényleg a javadra van. És vannak olyan évek, és hosszúak néha, amelyek a kiképzés évei. De azok jók, azok jó évek. Úgy értem, azok az évek jobbak, mint a világ legnagyobb ajándékai. Oké? Isten fekete levese. Az jobb, mint Isten, mint a sátán bulija. Oké? Jobb. Ezt érted? A legnehezebb évek jobbak Istennel, mint a legcsodásabbak az ördöggel. De emlékezz rá, hogy jó az Úr. Isten jósága. Elmélkedj rajta. Legyen ez az alaphozzáállásod. És vigyázz, hogy el ne rakj egy gyűrűt. Vigyázz, hogy el ne dobd. Vigyázz, hogy a szemébe ne vágd. Mert bár, ha ezt megteszed, Isten akkor is szeret. Azt hiszem, hogy Isten szeretett mindenkit, aki elveszett a pusztában. De pont emiatt a szeretet miatt nem vihette be őket az ígéret földjére. Azt az embert, aki hitetlenségben él, azt az embert, aki hajthatatlan vakságban megcsorbítja Isten jellemét, nem hagyhatja meg ebben az állapotában. Muszáj, hogy átvigye valamin, ami új felismerésre bírja. Ez szeretet, ezt követeli. Ha a gyerekem azt hiszi, hogy az élet célja az, hogy drogosnak kell lenni, és 30 évesen egy túladagolásban meghalni, és ez emellett kitart még 18 évesen is, 20 évesen is, 25 évesen is, akkor bizony a szeretetem azt követeli, hogy cselekedjek. És olyan dolgokat cselekedjek, amik szükségesek ahhoz, hogy új felismerésre jusson, és többnyire ezek a pusztához hasonló élmények. Úgyhogy a gyűrűk szabad kegyelemből jönnek, szabad kegyelemből. Az idejében, nem tudod őket kimanipulálni, nem tudod hamarabb, nem tudod később, idejében jönnek. De vigyázz arra, hogy mit gondolsz Istenről. Lásd őt olyannak, amilyennek ő vallja magát. Vigyázz azokkal a kivetítésekkel, azokkal a gondolatokkal, amik az ördögtől jönnek, a világból jönnek. A régi természetünkből, a sebesüléseinkből, a sebeinkből jönnek, a lelkünk sebeiből. Ó, megbántottak, velem nem történhet jó, és ezt kivetítem Istenre, miközben ennek semmi köze Istenhez. Úgyhogy meg kell újulnunk az elménkben. Új gondolatokat kell gondolni. És az uralmat egy helyen kell gyakorolni a lelkünkben, a fejünkben. Uram, segíts tisztán tartani a gondolataimat. Uram, segíts hálásnak lenni. Hálaadás. Oké, erről beszéltünk már. Oké? Hálaadás. Hálaadás. A hálaadás az a hozzáállás, amely folyamatosan tanítja neked Isten jóságát. Annyi mindened nincs, de annyi mindened van. És amikor a napjaidat azzal töltöd, hogy számba veszed mindazt, amit van, és megnézed, hogy Isten hogy viszonyul ahhoz, amit van, oké? Tehát, hogy akkor meglátod mögötte az Urat, oké? Egészség. Bementünk a kórházba, egészség. Bementünk a kórházba, és ott volt egy hölgy, egy aranyos hölgy a férjével, ő is most hozta a világra a babáját, és csak egy lába volt. És nem, hogy értem, az élet neki is teljes, hogy értem, dicsőség Istennek, de figyelj, nekem van kettő. És mikor voltam utoljára hálás a balért? A balért, bal lábamért. Hálás vagyok, Uram, hálás vagyok. Látok, az egyik szememmel egy kicsit oválisan nagyobban, a másikkal egy kicsit szűkebben, egy ilyen szemprobléma miatt, de látok. Hogy értem, látok színeket, kék, zöld, narancssárga. Kicsit tűnődtem. Nem tudom, értitek-e? Színek. Láttál már egy rózsát közelről? Nézted már? Szagoltad már a rózsát? Az illatára emlékszel? Láttál már naplementét? A szél túrt már bele a hajadba? Gyermeknevetés? Pereltél már a feleségeddel úgy, hogy aztán megbékéltetek? Úgy értem, hálás tudsz lenni? Számba tudod venni, hogy mi mindened van? Ez az egészséges gondolkodás. És tudod, hova vezet? Oda vezet, hogy lesz egy mély, kitörölhetetlen meggyőződés a szívedben arról, hogy Isten jó. Ezt érted? Fölébredsz reggel, és egy olyan valóságban ébredsz fel, ahol egy jóságos Isten uralkodik. Semmit, senki nem tud kicsavarni a kezéből, az ő jóságából. És érteni fogod, hogy a világ hogy működik. Olyan sokan értetlenek, olyan sokan mondják, hogy ez miért történik, hogy azt miért engedi meg, és annyi fröcskölés van, vak, rövidlátó és süket fröcskölés. Tudok válaszolni ezekre a kérdésekre. Ha neked van ilyen kérdésed, gyere hozzám, meg tudom mondani, hogy miért történik. Meg tudom mondani. És nem azért, mert olyan nagyon bölcs vagyok, hanem azért, mert hálás vagyok. Nem voltam mindig az. Isten megtanított hálásnak lenni, és nem vagyok kész még mindig tanít hálásnak lenni. De a hálás ember bepillanthat Isten titkaiba, és érteni fogja, hogy hogy működik a világ. A dolog kiegyensúlyozódik, a dolgok a helyükre kerülnek. Kérlek, légy hálás, és gyűrűkkel lesz tele az életed, gyémánt gyűrűkkel. És tudod, ez, akinek van, annak adatik. Akinek nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. Nem én találtam ki. Ugye, kaptál egy gyűrűt, és a gyűrű Isten jóságáról beszél, és hálás vagy. És kapsz még egyet, és még egyet, amit megkaptál volna akkor is, hogyha hálátlan vagy, de nem vetted volna észre. Vagy lehet, hogy elhalasztottad volna. És egyre több gyűrű van, ami emlékeztet Istenre, és az ő jóságára. Egyre hálásabb vagy, egyre inkább közös nevezőn vagy, és egyre több gyűrű jön. Nem tudom, érted-e? Akinek van, annak adatik. Akinek nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. Én nem akarom a pusztában tölteni az életemet. Minden képességem megvan rá, oké? Én be tudom protezsálni magam a pusztába. Sima ügy. Ott van bennem az a fickó, aki odavaló. De ha választhatok, ha hozhatok olyan döntéseket, akkor nem akarok oda menni. A puszta egy ostoba hely. A puszta a hiába valóság helye. Ott nem a dörzsölt fickók vannak, akik végre a sarkukra álltak, hanem a marhák. Akik lemaradtak az áldásról, akik önmaguk ellenségeivé váltak, akik süketek voltak és rövidlátóak. Én vagyok az egyik. De ha hozhatok olyan döntést, amivel bemehetek az ígéret földjére, én bemennék. Uram, mit tegyek? És az egyik, amit mond, az, hogy légy hálás. Számold az áldásaidat, hord a gyűrűket, és emlékezz rá, hogy ki adta őket. Ámen. Ámen. 15 perc az 5 perc. Köszönjük. Menjünk haza. Isten áldjon.